onnan kezdődik, hogy először Isten cselekedett. És az ige is így kezdődik, hogy még a világ teremtetése előtt mi csinált? Kiválasztott minket a teremtés folytán, még semmit nem tudtunk magunkról, még a szüleink se tudtak semmit rólunk, már Istennek terve volt velünk, és egyrészt látszik ebből az ige szakaszból, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy egyen-egyenként mindenkire gondja van. De volt egy másik nagy probléma is. Isten szent, és Isten igazságos. És ez a szentsége és az igazsága megkövetelte tőle, hogy a bűnt megbüntesse a bűnösben. És a másik oldalról meg ott volt a nagy kihívás, hogy ugyanakkor szeret minket, és szeretett minket, és valahogy szeretett volna megkegyelmezni. Ez az egész evangéliumnak az örök feszültsége, hogy egyrészt ott van Isten szentsége és igazságossága, és ott van az, hogy szeret minket, és valahogy meg akar kegyelmezni nekünk. És próbált utakat keresni, de semmilyen más út nem mutatkozott, mint az ő tökéletes fiának a feláldozása. Még maga az Úr Jézus is ott a Gecsemáné kertben így imádkozik, hogy Uram, ha lehetséges, múljék el ez a pohár. Miről szól hétköznapi nyelven? Ha lehetséges, találjunk már valami más utat arra, hogy az embereket megmentsük, mint az, hogy nekem ilyen rútul kelljen feláldozni magamat. De aztán megadja magát, nincs más út, csak az, hogy Krisztus feláldozza magát értünk. Nem volt más út, nem volt más lehetőség, és Isten ezt kínálja ma is, holnap is, talán, ha lesz kegyelmi idő, de ezt kínálta az elmúlt 2000 évben is, hogy egy lehetőség, egy kegyelmi lehetőség arra, hogy fogadjuk el ezt a felkínált kegyelmet. És úgy gondolom, hogy ha valaki ezt őszintén megteszi, őszintén elkezdi keresni az Urat, és őszintén vágyik az ővele való közösségre, Isten megajándékozza az ő szent lelkével, megajándékozza bűnbocsánattal, békességgel. És ez a fajta ajándék abban is megnyilvánul, hogy újjá szül minket. Erről beszélgettünk az elmúlt hetekben, hogy ez az igazi jó választás, és ennek a választásnak vannak következményei is. Többek között, amiről olvastunk, hogy ha valaki újjászületik és keresi Istent, akkor az szeretné betölteni ezt az efézusi levélben írtakat, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek. Első feladat. Második, magasztaljuk őt a kegyelméért. Ezt a két feladatot mindenképpen Isten elénk adja a mai nap folyamán, és egy életre szólóan. Két szólásmondás, illetve egy vicc az, nem szoktam itt a szószékről vicceket mondani, de Isten valahogy elém hozott egyet, ami úgy gondolom, hogy nagyon kapcsolódik ide. Az egyik, hogy él, mint hal a vízben. Él, mint a hívő a kegyelemben. Nem? Egyszerűen, ha nem hatná át az életünket az, hogy újra és újra jöhetünk Krisztushoz, akkor agyon nyomna a bűnnek a súlya. Nem tudnánk elviselni. Nem tudnánk elviselni azt, hogy nincs mentség, nincs újrakezdési lehetőség. Agyonnyom, amikor elkezdi terhelni egy embert a bűneinek a súlya, akkor nagyon sokszor mi lesz a vége? Öngyilkosság, idegösszeroppanás. Isten kegyelme az a fajta légkör, amiben a hívő ember tud létezni. Aztán van egy másik fajta látás, vagy egy másik fajta gyakorlat, amit úgy gondolom, hogy éppen csak egy picit csúsztatta az igazságot a sátán, azért, hogy ne abban a kegyelmi légkörben éljünk, amit Isten kínált. Ez a csúsztatás, ez ebben a viccben fog megnyilvánulni. Hallották külön kutatók, hogy az egyik faluban Az egyik parasztembernek van egy tehene, és az minden átlagot felülmúlóan ad tejet. Elmentek a kutatók vizsgálni, hogy hát Józsi bácsi, miben rejlik a titka annak, hogy az ön tehene a legjobb nyugati, meg alpesi teheneknek a tejhozamát is lekörözi. És akkor azt mondta erre Józsi bácsi, hogy hát tudják, minden reggel, amikor bemegyek az istálóba a tehenemhez, akkor megkérdezem, hogy vacsorára tej lesz, vagy marha sült. Na hát, és akkor a tehén adja a tejet, igaz? Na most így is lehet hívő életet élni, hogy megkérdezi, de hát nem Isten, de az ördög el akarja hitetni, hogy Isten kérdezi meg tőletek, meg tőlem, hogy vagy belehúzol a hívő életbe, vagy teljesítesz még többet, vagy lesz belőled hívősült, lesz belőled pokolra való. De ez nem egy kegyelmi állapot, igaz? Ez nem úgy élünk ebbe, mint ahogy a hal a vízben. Ez egy egészen másfajta inspiráló eszköz. Vagy meghalsz, vagy odaszánod magad. De Isten valahogy egészen másat kínál fel számunkra. És az az érdekes, hogy ebben van egy kis igazság, de mégis van benne csúsztatás, és az egész hamissá válik. Mert az egésznek az inspirációja, az egésznek a mozgatórugója az, ami torz. Mert Isten azt mondja, hogy legyetek szentek és fedhetetlenek, és hogy folytatja? Szeretet által. Ez a tej vagy marha sült, ez szeretet által való inspiráció? Ez nem az, igaz? Azért ezt nem szeretnénk, ha így inspirálna Isten minket, hogy tej vagy marha sült. Isten az ő szeretetével inspirál minket arra, hogy szánjuk oda magunkat. Nagyon nagy kérdés szokott lenni azokban a hívőkben, akik szeretnék odaszánni magukat, hogy hogyan érhető el. És most mondom a másik példát, ami nagyon hasonlít bizonyos értelemben ehhez a vicchez, és mégis más. Akik valamikor is szöllőt ültettek, neveltek, hogy tudjuk, Isten adja a szöllőtermést, vagy a mi munkánknak gyümölcse? Megáldja a munkát. Van, akinek van Isten ajándéka a szöllőtermése, vagy a mi munkánknak a gyümölcse? Isten ajándéka, mindkettő. Na hát, valahol, hogy kezdődik? Elültetem a szöllőt, megtrágyázom, alkalmas időben megmetszem, lepermetezem, és biztos, hogy lesz szöllőtermés? Hát nem biztos. Miért nem biztos? Hát mindent megtettem, érte. Még lehet, hogy van szakértelmem is hozzá. Az egyik, jön egy késő tavaszi fagy, egy jó kis májusi fagy, aztán az meg is adta az évi szöllőtermésnek a kellő környezetet. Lefagy minden, egyik. Másik, szép, hányszor láttam apukám kertjében ilyen kilós fürtök, roskadoztak a lugasban, és a végén nem ettünk egy szemet se jóformán belőle, mert jött egy hónapos eső, ez mind lerohadt. És igazából permetezni se lehetett, mert minden nap esett, és lemosta az egészet róla, semmi hatása nem volt. Pedig már látszott a termés is. Na de mondhatjuk azt, hogy hát akkor nem csinálok semmit, majd Isten megáldja, én csak imádkozom. Jó lesz az úgy? Az se lesz jó, igaz? Mert Isten szeretné a munkánkat megáldani, és valahogy így van a szentséggel is, hogy két dolog legalább kell hozzá a mi részünkről. Az egyik, igenis kell erőfeszítés, kell odaszánás, mert anélkül nem megy. A másik, kell kitartás is hozzá, hiszen a szentség, az nem úgy, a fedhetetlenség nem úgy működik, hogy na egy hétig belehúzok, és aztán utána abba hagyom. Ez egy életre szóló elhivatás. Ez egy életre szóló. És nem lehet függetleníteni az egyiket a másiktól. Ha valaki odaszánja magát, és törekszik a szentségre, attól biztos, hogy eléri. Hát attól függ, milyen a lelkülete. Mert ha csak a maga dicsőségét keresi, akkor nem lesz belőle semmi. Isten kegyelme, az a kegyelmi légkör kell hozzá, hogy Isten ereje által végbe megy ez a dolog. De kell az egyik is, kell a másik is. Ahogy kell a szőlőhöz a kapálás, a meccés, a permetezés, ugyanúgy kell a hívő életben is az egyik, hogy igenis tegyük oda magunkat, erőfeszítés, az, hogy megzabolázzam a testemet, hogy szolgává tegyem, de kell az is, hogy ez kitartásban menjen végbe, hogy holnap is, meg holnap után is szánjam ugyanúgy oda magamat, vagy még jobban. És az igazából az egész alkalomnak a nagy kérdése, akarom-e? Akarok-e szentebb életet holnap, mint ma? Mert ha nem akarok, akkor igazából valahol csak ítéletként hallgatom a mai alkalmat. Mert hallottam, és nem akarom mégse. Isten meg azt szeretné, hogy akarjam, és ez az ő munkája bennünk az akarást is. De párosítani kell egy odaszánással. Tehát ez a kettőség ott kell, hogy legyen, hogy Isten segít, de kell, hogy én is oda tegyem a magamét. Aztán három terület van, ahol ez megmutatkozhat, hogy én akarom-e ezt, vagy nem. Oda szánom-e magam, vagy nem? Odafigyelek arra, hogy szentebb legyen az életem, vagy nem? A három terület, gondolataim, az indítékaim, meg a cselekedeteim. Gondolat, indíték, cselekedet. Nézzük az elsőt, a gondolatot. Azt mondja Isten igéje, hogy ha valaki milyen kívánsággal tekint egy asszonyra, semmit nem csinált még, igaz? Semmit nem csinált még. De azt mondja Isten igéje, mintha elkövette volna. Ugyanúgy ez fordítva is igaz. Ez csak egy szelete az életünknek, de Isten szentsége megkívánja, hogy a gondolataink is szentek legyenek. Anélkül nem lesz célba jutás. A második az indítékaink. Itt Nagy Nándor testvérem nagyon jó igét hozott az adakozásról, egyik kedvenc igém a Bibliából. Adakozni lehet sokféleképpen, igaz? Lehet úgy is adakozni, hogy adok valakinek valamit, de visszavárok tőle valamit. Az indíték, vagy meg akarom venni az ő szavazatát, vagy meg akarom venni az ő jó indulatát. Lehet sokféleképpen adni a másik embernek, vagy lehet úgy is adni, hogy egyszerűen szeretlek téged. Fontos vagy nekem, ezért adok. Igaz, a cselekedetben nincs különbség, de az indíték az egészen más. És Isten, mivel belelát a szívünkbe, lehet, hogy ugyanazt teszem, mint a másik ember, aki mellettem ül, és egészen más lesz a jutalom, vagy a büntetés. Egészen más lesz, mert a belső szándék, indíték teljesen különböző. Köszönő viszonyban nincsenek egymással. Az egyik egy önös érdek, még ha kegyesnek látszik is, a másik meg egy szív szerinti cselekedet. És aztán a harmadik nyilván, amiben megmutatkozhat a törekvésünk a szentségre, az pedig maga a tett, a cselekedet. Ha a tékozló fiú azt mondja magában, vétkeztem az ég ellen is, vagy vétkeztem Isten ellen, de hát csak lesz béresként hely az atyám házában, ezt így végig gondolja, elhatározza, és ott marad. Igaz, akkor hiába volt jó a szándék, hiába volt jó a törekvés, az indíték minden, de hát ha nem indul el, akkor nem lesz belőle semmi. Gondolat, indíték, vagy szándék, és a cselekedet. Tehát véghez is kell vinni. Annyi jó szándék és annyi jó ötlet, gondolat van a hívő emberek fejében. És olyan kevésből lesz olyan cselekedet, ami betölti a célját. Aztán a másik nagy kérdés szokott lenni, kérdéskör, és három része szeretném azt is osztani, három olyan kérdés, ami felvetődik azokban az emberekben, azokban a hívőkben, akik törekszenek a szentségre, akik szeretnék oda szánni az életüket. Az egyik, hogy szeretnék győztes hívő életet élni, igaz? Annyiszor lehet ezt hallani, hogy így és így kell győzelmes hívő életet élni, és akkor mit 8 pont, és akkor ott a megoldás. Aztán valahogy mégsem működik, vagy csak egy töredékéne az embereknek. Mi ebben az igazán nem jó valahol ebben, hogy azt mondjuk, hogy győztes hívő életet akarok élni? Miről szó lesz a törekvés? Rólam. Rólam szól, hogy én akarok győzni. Nagyon kicsi a különbség, és mégis úgy gondolom, hogy nagyon nagy, ha úgy közelítjük meg, hogy én engedelmeskedni akarok Istennek, és az engedelmeségem gyümölcse lesz a győzelem. És akkor Isten lesz a középpontja a cselekedeteimnek, és nem én. Nagyon sok hívővel találkozom, aki tudom, hogy ha győzni fog, akkor kihúzza magát, hogy győztem, és én már vagyok valaki. Isten meg szeretné, hogyha neki adnánk a dicsőséget. Az elején mondtam, hogy a szentség az egyik feladata a hívőknek, a másik meg, hogy dicsőítsük az ő kegyelmét. Abban nem dicsőül meg, hogyha én győzök, és eltelek gőggel és magabiztossággal. Ebben nem az ő neve fog megdicsőülni. Ha engedelmeskedek Istennek, akkor garantált, hogy győzni is fogok. Az lesz a gyümölcse. De a kulcsa ott van, hogy fontosabb nekem az, hogy Istennek ne okozzak szomorúságot, mint az, hogy éppen győzök vagy nem győzök. Ez legyen az elsődleges motivációm. Nem akarok Istennek szomorúságot okozni. Nem akarom megszomorítani az ő lelkét. Aztán ez az első dolog, amit jó, ha látunk. Egyik testvér megosztja velem, hogy hétről hétre újra és újra előjön bennem egy kísértés, és el is szoktam bukni. És aztán, de szeretnék győzni, mert ez rettenetes, hogy eltelt meg. Megint egy hét, és megint nem győzök. És mondtam neki, hogy de mi a fontos igazán, hogy Istennek szeretnél a kedvébe járni, vagy a győzelem? Arra koncentrálni, hogy kedves akarok lenni Istennek. Szóval ezt ne felejtsük el. A második, hogy hitből sokszor elhangzik az, hogy hitből kell megigazulni, ehhez nem tehetünk hozzá semmit. Tehát nem kell semmit tennünk. Megint csak egy kis csúsztatás, de mi van benne? Hogy elég az, hogy várjuk, Isten tegyen valamit, én hiába erőlködök, úgyse lesz belőle semmi. Erre a szőlő a válasz, igaz? Hogy meg kell kapálnom, permeteznem kell, metszenem kell, és Isten meg fogja áldani a törekvésemet, a munkámat. Tehát az valahol egy torz dolog, hogy Istentől várhatjuk csak a szentséget. Nyilván az üdvösségünkhöz, ahhoz nem tudunk hozzátenni semmit. Krisztus egyszeri tökéletes áldozata elég volt Istennek, hogy megbékéljünk. Ehhez nem tudunk hozzátenni. Egy fűszálat se. De ahhoz, hogy szentségben éljük le az életünket, ahhoz nem csak, hogy lehet, hanem kell, hogy oda szánjuk magunkat. És a harmadik, ami nagyon tipikus jellemvonása és betegsége a hívőknek, a gyülekezeteknek, ez pedig a válogatás abban, hogy mikor és mennyire engedelmeskedünk Istennek. Vannak olyan bűnök, amiket úgy tartunk számon, hogy ez elfogadhatatlan egy hívő ember életében. Igaz? Tudnánk sorolni kapásból 4-5, ami semmiképpen nem fér bele a hívő ember életébe. Ez nem nehéz. Megállni nem könnyű időnként, de felsorolni nem lenne nehéz. De azért a szív, hogy milyen álnok, jön a csúsztatás, és elkezd szépen a sátán suttogni, hogy de hát azért ez nem olyan nagy dolog, ez még azért belefér, ezt nem kell olyan komolyan venni, és másoknak is belefért, mégis megáldotta az Úr. És sorolhatnám azokat a kifogásokat, hogy szelektálunk, mi az, amiben engedelmeskednünk kell Istennek, és mi az, amiben nem. Mi az, ami bűn, és mi az, ami nem. És ez elveszi az egésznek az erejét, meg elveszi az áldást, megfoszt az áldástól, amikor így szelektálunk. És amikor erről beszélek, vagy bármiről, nem úgy akarok beszélni, mint aki nem gondoltam végig. Ugyanis bármelyik gondolatot, amit elmondok, úgy mondok el, hogy teszeltem magamat is. Hogy hol tartok ebben? Csinálom, vagy nem csinálom? Oda szánom magam, vagy nem szánom oda? Gondoljuk végig. Mi az, ami az életünkbe úgy tartunk számon, hogy az elfogadhatatlan, és mi az, ami úgy lopózott be az életünkbe, hogy hát tudjuk, hogy nem igazán jó, de már megbarátkoztunk vele. Egyébként a Bírák könyve eleje erről szól, hogy ott laktak különböző kánaáni népek, akiket nem űztek ki, és megbarátkoztak velük. Csak egy gondolat, hogy amikor olvassuk a Bírák könyvét, erről szól. Nem csak arról, hogy ezek a kánaáni népek, aztán ki tudja, hogy mit csináltak ott, azt példázza. Megbarátkoztunk bizonyos dolgokkal, és egy idő után azt mondja Isten, hogy ez tör lesz nekünk. Ugyanúgy a hívő ember is, mikor megtér, akkor először teljes erővel hadakozik minden ellen. Amit felismer, elhagy, odaszánja magát, aztán elkezd barátkozgatni dolgokkal. Hát ez azért nem olyan nagy dolog, ez még azért belefér. Másiknak is belefért. Harmadiknak is. Most megfosztjuk magunkat nagyon sok örömtől és áldástól. Tehát ezt a három dolgot jó, ha végig gondoljuk, hogy mit akarok győzni vagy engedelmeskedni, odaszánni is akarom magamat, vagy csak várom a sült galambot az Úrtól, a harmadik pedig, hogy szelektálok-e, és miben szelektálok, ez bűn, ez nem bűn, ez kis bűn, ez nagy bűn. Miért lényeges ez? Azért, mert nem nekünk kell mérlegelni, hogy ez nagy bűn vagy kis bűn, hanem Isten szentségéhez mérten mindegyik halálos. És ezért veszélyes a dolog, mert Isten szentsége és igazsága megköveteli a bűn büntetését, függetlenül attól, hogy mekkora. Amikor szolgálunk Istennek, felvállalunk egy-egy területét a hívő életben a szolgálatnak, akkor ott jelentkezik leginkább az, hogy milyen edények vagyunk, milyen szentségben járunk. Igaz, amikor a főpap évente egyszer vitte az engesztelő vért a szentek szentjébe, akkor azt nem lehetett, esze ágába nem jutott, hogy koszos edénybe vigye. Még akkor is reszketett, amikor az edény ki volt fényezve, hogy megállhat-e Isten szentségében, vagy esetleg holtan esik össze, mert nem volt méltó. Valahol úgy gondolom, hogy amikor odaszánjuk magunkat a szolgálatra, az egy nagyon jó dolog. És buzdítok mindenkit, hogy amit felismert, hogy Isten neki adta, szánjuk oda magunkat teljesen, és tegyük. És áldás lesz rajta. De azért azt úgy gondolom, nem kell sokat magyarázni, hogy koszos tányérból mi se szeretünk enni, meg koszos büdös fazékból. Igaz? Ezt nem nagyon szeretjük. De Isten meg azt mondja, hogy én se szeretném, ha szennyesen szolgálnál nekem. Én se szeretném, ha úgy akarsz nekem kedveskedni, hogy közben az életedben olyan dolgok vannak, amik utálatosak. És valahol itt van az, hogy ha nincs szentség, fethetetlenség az életemben, akkor igazából nem tudom dicsőíteni az Urat. Mert a kettő üti egymást. Hiszen azzal is valahol dicsőítem az Urat, hogy szeretem annyira, hogy szentségben élek. Ez is a dicsőítésnek egy formája. Megdicsőül az ő neve az életemen keresztül. Mert amikor azt mondtam, hogy szándék, nagyon fontos a szándék, az indíték, akkor az az ige jó, ha előttünk jár, hogy mi, ha eszünk, ha iszunk, mindent Isten dicsőségére tegyünk. Tehát a szándék az minden tettemet áthatja, hogy megdicsőül Isten neve benne, vagy nem. Örömét leli benne, vagy nem. És ezt tudom, hogy majdnem lehetetlennek tűnik. Hogy most minden cselekedetet így megmérni, hát ez annyira idegen a gyakorlati élettől. Idegen tőle, hogy alárendeljük magunkat annak, hogy Isten dicsőjön meg az életünkben. Az újjászületés az, hogy új értékrendet, új gondolkodást kapok, és e szerint rendezem be az életem, az erről szól, hogy holnap itt tart, vagy tegnap itt tartottam, ma egy kicsit közelebb, ma egy kicsit szentebbül. Valamit felismertem, és igazítom az életemet hozzá. És leginkább ennek a szolgálatainkban kell, hogy megmutatkozzon, hogy nem akármilyen Istennek visszük a szolgálatunk áldozatát, hanem egy olyan szent Istennek, aki nem szereti, ha összekeverik a szentet a szentségtelennel. Úgy gondolom, hogy itt azt hiszem Berci olvasta fel azt az igét, hogy elhittük és megismertük az élő Istent. Az elhívésben úgy gondolom a legtöbbünknek nincsen gondja. De abban, hogy megismerni Istent, abban benne van az is, hogy megismerni Isten szentségét. És ha minél inkább megismerem, annál inkább szembesülök azzal, hogy mennyire nem férnek bele a dolgaim abba a szentségbe, amiről Isten akar velem beszélgetni. Kicsit ismerem őt, vagy torzan, akkor azt gondolom, hát az élet azért elég jó neki. De ha úgy vagyok, mint Ézsaiás, hogy ott vagyok Isten jelenlétében, akkor valami döbbenetes dolog tárul elém, és összeszorul a szívem, hogy hát amiről azt hittem, hogy szentség, az is szentségtelen, az is koszos, szennyes. Isten jelenlétében minél inkább átéljük, akár egy ilyen alkalmon, akár a csendességünkben. Ez munkálja igazán bennünk, hogy ne férjen bele az életünkbe az, ami ma még belefér. Én nem fogom tudni kimunkálni, meg másik testvér se. Nem tudjuk egymásra ráerőszakolni, hogy éljél már szentebbül. Hát egy napra, egy hétre, annyira se. Az Isten jelenléte és a jelenlétében való élet az, ami indít, hogy hát ez rettenetes, hogy eddig nem láttam. Amikor valaki odaszánja magát, akkor azért az ördög is munkálkodni kezd, mert nem szereti, nem szereti. Az egyik nagyon jó csapdája az a vájkálás. Amikor vájkál valaki önmagában, és csak magára tud tekinteni, és ebből a vájkálásból egy kétségbeesés lesz, meg valahol egy lebénulás. Mert amikor valaki csak magára tekint, és maga körül forog, akkor csak azt látja, hogy ez se jó, még mindig nem értem el, és ez lebénítja az embert. Nem, hogy serkenteni szentebb életre, hanem egyszerűen azt mondja, hogy hát ennek így semmi értelme, bele se kezdek. És már az ördög nevet magában. Igaz? Ez az egyik csapda. Pedig ez az ember őszintén keresi az Urat. Ez az ember őszintén odaszánja magát. Ez nem akar megalkuvást. Mégis az ördög eléri az életében, hogy a végén mégse tegye, mert látja a hatalmas szakadékot Isten és közte, és azt mondja, hogy esélytelen. Hát ha magamra nézek, teljesen igaza van. Esélytelen. Na de hát ő azért szült újjá, azért költözött a szívünkbe a Szent Lelke által, hogy ezt kimunkálja bennünk. Ez a csoda. János keresztsége az a bűnök bocsánatáról szólt. De nem volt benne az a lehetőség, az az erő, hogy meg is álljon. Bűnbánatot tartottak, és próbálták elhagyni a rossz dolgaikat, amit bűnnek ítéltek. De kellett hozzá, hogy Isten elküldje az ő Szent Lelkét, mert egyébként nem tudunk megállni. Nem leszünk képesek egyről a kettőre jutni. Nem tudunk megmaradni abban, amit Isten elkezdett bennünk. Kell az, hogy az ő lelke munkálja bennünk ezt. Aztán van egy olyan csapdája is az ördögnek, hogy próbálja nem az igazán fontos, az igazán nagy dolgokra terelni a figyelmünket, hanem csak a gyümölcsökre. Nem az okot akarja felszínre hozni, hanem csak a következményeket. És így soha nem jutunk egyről a kettőre, mert nem oldjuk meg a gyökerét, nem húzzuk ki a gyökerét annak a dolognak. Valaki azt mondja, hogy hát soha nem jut valahogy időm a csendességre, kifolyik az idő a kezemből, meg hasonlók, és aztán kiderül, hogy miről van szó, hát onnan kezdődik, hogy fel se kell időben. De ő csak azzal foglalkozik, hogy szétfolyt az időm, meg hogy nem jut idő a csendessége. Ez egy következmény. Ez egy következmény. A gyökere ott van, hogy nem kell fel. De lehet, hogy az is gyökere, hogy tényleg szétfolyik az ideje, akkor is el kell kezdeni, hogy na akkor bontsuk le, hol folyt szét az időm? Mit csinálok, hogy egyszerűen nem jut időm valamire? Jó, ha a gyakorlatban végig gondoljuk a tetteinket, meg a szokásainkat, és a gyökeréig elmegyünk életünkben egy-egy részletnek. Hogy ne csak a következményeket lássuk, mert azt az ördög szereti felnagyítani, hogy foglalkozz a következményekkel, és azzal foglalkozol, soha nem lesz megoldva. Gyökeret kell kihúzni, a gyomnak a gyökerét. És a harmadik, az pedig az, hogy amikor eljutottunk egy bizonyos szintre a szentségben, akkor elkezd altatni. Egyfajta hamis megelégedettség érzését kelti bennünk, hogy én már ezen meg ezen túl vagyok. Én már valaki vagyok Isten országában. Én már engem nem lehet ilyen csipcsup dolgokkal becsapni az ördögnek. Elaltatja az éberségünket, tompítja az érzékenységünket, a gondolkodásunkat, és aztán ennek a gyümölcse szükségszerűen bukás lesz. De ez is az ő aljas tervében benne van, hogy ha már eljutottál valahova, akkor töltsön el egy önteltség, egy hamis biztonság, és aztán állj le az egésszel. Mert hogy a többiek még hol tartanak. Na de az a nagy kérdés, hogy mégis hogy lehet győzni, és hogy lehet előre jutni ezen az úton. Úgy gondolom, hogy három alapillére mindenképp van ennek, és lehetne talán többet is sorolni. Az egyik Isten igéje, és az ő ígéretei, amik mindenkire vonatkoznak. Ezek azért adattak, hogy bele tudjunk kapaszkodni. Például járuljunk bizalommal Isten kegyelmi székéhez. Miért? Miért járuljunk oda? Igen, hogy irgalmasságot nyerjünk alkalmas időben. Egy ígéret, az ott van, belekapaszkodni, élni ezzel a lehetőséggel. Járuljunk bizalommal Isten kegyelmi királyi székéhez. És sorolhatnánk nagyon sok ilyen ígéretet, akár a ne aggodalmaskodj többféle megfogalmazásban, vagy a félelem nélkül élet, hogy ne félj, kicsinyálj. Ez az egyik, belekapaszkodni és ráállni Isten igéjére és ígéreteire. Ha ezt nem tesszük, akkor az egész alapjaiban, mint a kártyavár összeomlik. Ez az alapja mindennek. Isten azért nyilatkoztatta ki az ő igéjét, hogy álljunk rá hittel, kapaszkodjunk bele, merítsünk erőt belőle. Aztán a másik, amiről többször említést tettem már, Isten az ő szent lelkét azért adta a szívünkbe, hogy ő munkája serkentsen. Ő munkája azt ki, hogy meggyűlöljük a bűnt. Ő munkája ki azt, hogy ragaszkodjunk Istenhez. Ő munkája ki azt, hogy ne magunk körül forogjunk. Hogy az magunktól nem telik, hogy én lemondjak az akaratomról azért, hogy Isten akarata valósuljon meg, de ezt nem fogom magamtól csinálni. Büszkébb vagyok annál, önteltebb vagyok annál, ragaszkodom a magam jogaihoz. Isten lelke, egyszer csak azon kapom magam, hogy önként örömmel rendelkezél velem, Uram. És a harmadik, az a testvéri közösség. Szükségünk van egymásra. Azért adta Isten, hogy amikor megvakulunk, vagy készülünk megvakulni, és nem látjuk át az ördög mesterkedéseit, mert mint a pók már behálózott, Akkor oda jön egy testvér, és mint a pikkely leveszi a szememről, és újra látok. Ezért adott minket egymásnak, hogy erősítsük egymást, és leleplezzük, lerontsuk az ördög munkáit egymás életében is. Tehát az ige, a Szentlélek ereje és a testvéri közösség. Lassan végére érek, csak néhány gondolat még útra valul. Az egyik, hogy nem véletlenül írja Isten igéje, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek szeretet által, mert aki igazán odaszánja magát Istennek, annak az egyik legnagyobb kísértése az lesz, hogy gőgössé válik, és lenézi a többieket. Ez egy óriási kísértés. A felfúvalkodásban mindig benne rejlik rögtön a bukás is. Egyébként is Isten az egyik dolgot, amit különösképpen utál és gyűlöl, az a kevésség. Ezt nem tűri meg senkinek az életében. És lehet, hogy odaszánja magát, hogy szentül éljen, de ha ezzel együtt növekszik benne a gőg és a kevésség, Isten megengedi, hogy elbukjon, azért, hogy szálljon önmagába. Nyilván előtte fogja figyelmeztetni, de ez vele jár a gőggel. A másik, amit nem szeretnék elhallgatni, hogy a szentségnek, a fedhetetlenségnek van nem csak olyan oldala, hogy most ezt ne tegyük, azt ne tegyük. Ha csak ennyit látunk belőle, akkor ezt rövid időn belül abba fogjuk hagyni. De Isten az engedelmességben örömöt is ad, mégpedig nem is kis örömet. Amikor látjuk azt, hogy Isten rajtunk keresztül engedtünk a szavának, és a mi életünkben és a környezetünk felé milyen áldásokat tudott közvetíteni, ez egy határtalan békességgel és örömmel tölt el. És ez gerjeszti azt, hogy még inkább szánjam oda magamat. És ez olyan, mint egy pozitív értelemben, mint egy spirál, vagy mint egy lavina, gerjeszti bennem azt, hogy még inkább, még jobban. Mert látom, hogy ez nagyon jó. Ez nem egy rettenetes dolog, szentség, meg fedhetetlenség. Az ördög megint csak el akarja hitetni, hogy hát ennyi azért nem kell. Ennyi nem kell. Valamennyit csinálunk, de... És éppen az örömtől foszt meg, amikor a részleges engedelmesség éppen az örömtől foszt meg, és éppen az áldástól foszt meg. És hogy mennyire hasznos a szentségre való törekvés, talán hagy hozzam azt a példát, a sónak a példáját, amit nagyon sokszor emlegetünk is. Két fontos szerepe mindenképp van a sónak. Az egyik, hogy tartósít, a másik, hogy gátolja a romlást. És úgy gondolom, hogy abban a hitetlen környezetben, ahova Isten belehelyezett, minimum szeretné elérni általunk, gátoljuk a romlást. Egyébként az látszik, hogy, és Isten ezt világossá tette, hogy ez a világ megy a pusztulásba, megy a romlásba, és egyre nagyobb lesz a szeretetlenség, a gyűlölködés, egyre nagyobb lesz az önmagunk szeretete, errefelé megyünk, és egyre nagyobb lesz a hitetlenség. De azt mondja, hogy a magad környezetében te legyél olyan só, hogy lassítsad vagy gátoljad a romlást. És ez nem kis kihívás. Sőt, Isten megadhatja, hogy egyes emberek életében nem csak, hogy gátolni a romlást, hanem rajtad keresztül megtérjenek, új életre jussanak, és már ketten vagytok ott sóként. Ez egy óriási elhívás. És erre hív el Isten, hogy az, hogy szentül élek, annak van egy célja. Az, hogy Krisztusra mutassak, meglássák Krisztus bennem, és felismerjék, hogy nekik is őt kell követni, bemutatni. Egy hitetlen ember annyit lát Krisztusból, amennyi benned van. Se többet, se kevesebbet. Amennyi benned van, meg bennem. Amennyi látszik belőle. Itt a vége. Itt a vége ennek a sornak, és ott a nagy kérdés, amit az elején is feltettem a testvéreknek, akarjuk-e ezt? Ezt a folyamatot. Akarjuk-e azt, hogy holnap szentebbül éljünk, mint ma? Akarjuk-e azt, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, mint ma? Akarjuk-e, hogy többet lássanak meg Krisztusból bennünk, mint tegnap? És úgy gondolom, hogy ha őszinte az akarásunk, akkor Isten meg fog áldani. Minden olyan embert úgy hiszem, aki őszintén kereste és keresi Istent, oda talál, és győzelemre segíti, és engedelmességre. Hajtsuk meg most a fejünket, és néhányan, akiket Isten indít, imádkozzunk azért, hogy Isten munkálja ezt ki bennünk. De a felelősséget ne hárítsuk rá, mert a felelősség a miénk, hogy hogyan döntünk. Annyi kérésem lenne, hogy maradjunk így, és egy fél perc, egy percig csöndbe, és mindenki válaszolja meg az Úrnak, hogy egy igent vagy egy nemet, hogy akar-e vagy nem akar szentebb életet holnaptól kezdve. Így maradjunk csöndben egy kicsit. Köszönöm, Uram, hálaadással, hogy egyszer-egyszer megmutatod azt te igédben, hogy milyen a te jelenlétedben élni, hiszen oda készülünk, te közelségedbe, a mennyei Jeruzsálembe, ahol nem fér oda semmi tisztátalan. Takaríts ki mindent az életünkben, kérlek, ami útba van annak, hogy te áldásod, a te szent lelked kiáradhasson az életünkön keresztül. És Uram, engedd megtapasztalni a te jelenléted áldását, még ha az talán akkor fájó is lehet és összetör, de mégis ott van a megújulás abban a találkozásban. Áldjál meg így, kérlek, minket. Amen.